Tehát Máté evangéliuma 10. része 16. verséből így szól hozzánk Isten igéje. Íme én elbocsátlak titeket, mint juhokat a farkasok közé, legyetek azért okosak, mint a kígyók, és szelídek, mint a galambok. Mennyei édesatyán, háladással köszönjük meg neked ezt a példázatos beszédet, és kérjük téged, hogy szellemed által az Úr Jézus nevében tárd fel ezeknek a példázatoknak a mély szellemi értelmét. Amen.
Amen.
Foglaljuk helyet. Jó pár állat szerepel ennek a Máté evangéliumának a 10. részében. Jól számoltam, akkor 5 fajta állatot sorol fel. Hát ebből 4 ebben a 16. versben szerepel, ami az alapigéje az ige hirdetésnek. Szó van itt juhokról, farkasokról, kígyókról és galambokról is. Hát most körül fogunk nézni itt az állatvilágban, de mielőtt rátérnénk, ennek az értelmére próbálnánk Isten segítségével feltárni. Előtte hadd mondjam el, azért egy picit elindulva az egész 10. részből, amit nem véletlen olvastam fel végig, mert ez egy összefüggő 10. rész. Tehát a 12 tanítványnak a kiküldésekor mondja el az Úr Jézus ezeket a szavakat, mondatokat, és elég hosszan beszél, elég hosszan kíséri őket, tanácsolja őket, és bocsátja a tanítványokat az ő útjukra. Amikor én általános iskolás voltam, akkor testnevelés tagozatra jártam, és megtanította nekünk az osztályfőnök, hogy amikor a kosárlabdában a kosárra dobjuk a labdát, akkor annál pontosabban tudunk célozni, annál pontosabb lesz a kosárba betalálásnak az esélye, minél tovább kísérjük a kezünkkel a labdát, és megadjuk a helyes irányt. Hát ugye mi kis diákokként fogtuk a labdát, és akkor így eldobtuk egy hirtelen mozdulattal, ő azt mondta, hogy mélyen, a vál mögé, felugrani, hosszan-hosszan kísérjük, és minél hosszabb úton kísérjük egész, nyújtsuk ki a hosszú kezünket, amit bírjuk, akkor engedjük el, amikor már nem érünk tovább, nem tudunk tovább utózkodni. Mert akkor lesz pontos. Hát nagyon sok területen aztán lelkileg is megértettem ezt a példázatot. Minél tovább kísérjük mondjuk a gyermekeinket, annál inkább fognak célba érni, minél többet adunk nekik egy lökést, segítséget hátulról, annál inkább fogják elérni azt a célt, amiért megszülettek. Ugyanígy igaz, a tanítványok kibocsátásakor az Úr Jézusnak ez a kísérő szeretete hosszan beszél hozzájuk, sok tanáccsal ellátja őket. Azért, mert egy nagy feladat előtt állnak. Hát eddig az Úr Jézus ott volt velük, fogta a kezüket, voltak ugye összesen 13-an, vagy még többen is, amikor kísérték őket mások. Most azonban nem csak, hogy az Úr Jézus nincs velük, de egymástól is elszakadnak, igaz, párosával mennek ki, de azért mégsem 12-en vannak együtt, csak 2-en. Hát az Úr Jézus alaposan felkészíti őket, hogy mire lehet számítani. Aztán, ahogy olvassuk már itt a második felét ennek a 10. résznek, akkor észrevehetjük, hogy tulajdonképpen nem is arról a kiküldetésről van csupán szó, amiben ezek a tanítványok most mennek. Hát nem kerültek még törvényszékek elé, bíróságok elé, összegyülekeztek ismét és folytatták Jézussal az utat. Majd amikor pünkösd után tanúk, Isten tanúi, akkor majd bekövetkezik ez, de látjuk, hogy nem itt rögtön ennél a kiküldetésnél, majd a későbbi kiküldetésnél. Aztán, ha még alaposabban figyelembe vesszük a leírtakat, akkor rájöhetünk arra, hogy ez nem csak a 12 apostolnak szól, hanem alaposan szól nekünk is. A mi életünk, a mi kiküldetésünk, a mi szolgálatunknak a program beszéde van benne ebben a Máté 10-ben. Nagyon-nagyon fontosnak tartom a hívők életében mindazt, amit le van írva. Az utolsó betűig. Nagyon fontos, mert az Úr Jézus bennünket bocsát ki ezáltal, ebbe a világba. Hogy az ő népe hogyan éljen, amelynek megtestesítői zsengéi voltak az apostolok, és amelynek egyfajta bemelegítése, előszobája volt az ő akkori kiküldetésük, de amelyben mi most benne élünk, és ami hétköznapjaink, ami szolgálatunk úgy zajlik, ahogyan az Úr Jézus itt előre megmondta. Hát persze minden részletét, lépését ennek most nem fogom tudni kifejteni. Arra az egy verse összpontosítunk most, amit felolvastam, és azon belül is egyetlen kifejezést szeretnék ma a központba állítani, amely egyetlen szó, legyetek szelidek, szelidségről, mit ír Isten igéje. Nézzük tehát akkor ezt a 16. verset. Azt mondja az Úr Jézus, hogy elbocsátalak titeket, mint juhokat a farkasok közé. Hát köszönjük szépen! Ugye micsoda egyenlőtlen küzdelem? Nemrég hallottam a rádióban egy riportot, felháborodott volt mind a két oldal, egy tanyasi embernek, egy nagytestű kutyája elkóborolt, elszabadult, valahogy átmászott a kerítésen, és egy juhok közé bement, és óriási vérengzés csinált, kiment a rádióriporter, és ott lefestett, hogy látja ott a hús cafatokat, széttépett állatoknak a sokaságát, és hát ő azt mondja, hogy az a tanyasi ember nem bír a kutyájával. A tanyasi ember azt mondta, az én kutyám öreg, nem is tud bemászni egy kerítésen, nagy testű, de alig bír mozogni, úgy kell megetetni, mint egy gyereket, az nem lehet. Na, ezen ment a vita. Hát, ha a bárányok közé bekerül egy farkas, már micsoda káosz van, már micsoda baj van. A védtelen állatok közé bekerül a vérengző. De mi van akkor, amikor a bárányok kerülnek a farkasok közé? Tehát több a farkas és kevesebb a bárány. Hát akkor kész, hát védtelenek vagyunk. És azt mondja az Úr Jézus, hogy én elküldelek benneteket egy ilyen háborúban. Van ennek értelme? Van valami fegyverünk? Van valami ellenállást tudunk tanúsítani? Igen. Azt mondja az Úr Jézus, hogy ebben a helyzetben, ahol ti vagytok a kevés bárány, és ott a sok-sok farkas, ebben a helyzetben van nektek egy fegyveretek, és azt mondja, hogy ez a fegyverzet pedig az, hogy legyetek azért okosak, mint a kígyók, és szelídek, mint a galambok. És akkor megmenekültek. Akkor megtartottak. Akkor a farkasok fognak elveszni, farkasokat fogják szétszórni, és a bárányok pedig megmaradnak. Hát különösen a 10. rész végén erről olvasunk meg, hogy hogyan maradnak meg a bárányok, aki megtalálja az ő életét, elveszti azt, és aki elveszíti az ő életét, én értem, megtalálja azt. Olvashatnék mást is, de nem akarok ebbe az irányba elmenni. Inkább abba az irányba tereljük most már a szót, figyeljünk arra, hogy mit is akar jelenteni ez a fegyverzet, mit is jelent az, hogy legyetek azért okosak, mint a kígyók, és szelidek, mint a galambok. Az okosságra még vissza fogok térni, de azt csak érintem majd, ahogy említettem is, a szelídség legyen az, amit most egy kicsit nagyító alá veszünk. A szelídség nekünk az egyik fegyverünk a farkasok között. A bárányok okossággal és szelídséggel tudják túlélni ezt az egyenlőtlen küzdelmet, harcot. Hát, azzal kell kezdjem, hogy nem egy egyszerű fogalom ez a szelídség, amikor próbáltam kibogozni, hogy igazából mit is jelent a szelídség, és mi köze ennek a galambhoz, akkor rájöttem, hogy nagy fába vágtam a fejszémet. Én egyszer beszéltem már erről, vagy valamelyik szerdai, vagy valamelyik vasárnapi alkalmon, talán emlékeznek rá a testvérek, de egyrészt el is felejtjük mi ezeket, úgyhogy nekem is jó volt újból átismételnem, mert elfelejtettem dolgokat. Másrészt vannak közöttünk, hála az Úrnak, olyanok is, akik akkor még nem hallották ezt. Maga a szelídség szó ismeretes a görög nyelvben is, tehát amit mi szelídség alatt értünk, azt a görögök is használták. Ez a szó szerepel például ott, hogy tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos lelkű vagyok. Ez a szó szerepel a Máté 5.5-ben, boldogok a szelidek, mert ők örökségül kapják a földet. De ebben az esetben nem ez a szó szerepel. Nem ez a klasszikus szelídség szava a görög nyelvnek, hanem egy másik szó szerepel, amelynek a fordításával nagy bajok vannak. Elővettem 4 bibliafordítást, meg elővettem a görög szótáramat, és ebből az öt forrásból találtam 10 fajta fordítási lehetőséget. Egyik Biblia így fordítja, másik Biblia úgy fordítja. A szótár is hoz 3-4 lehetőséget. Hogyan lehet fordítani? Hát én most felolvasom ezt a 10-et, jó? Egy picit azért jó ezeket csokorba szedni, átnézni, hogy lássuk azt, hogy egy ilyen szónak, amit a magyarban nem lehet pontosan visszaadni, mégiscsak hogyan lehet körülírni, lefesteni ezt a szót. Milyen szín árnyalatok illenek ehhez a szóhoz. Tehát nézzük csak most pusztán a szavakat. Először, hát ugye erről szó volt, ez a szó, amely itt szerepel, fordítható úgy, hogy szelítség. Szelít. Azután fordítható úgy, hogy tiszta. Egyszerű. Ártatlan. Sérthetetlennek is fordítja valaki. Képtelen a rosszra. Járatos a jóban. Épp, romlatlan, és végül keveretlen. Mással össze nem keveret. Hát, hogyha megnézzük ennek a szónak a gyökerét, hogy miből is származik, akkor valóban azt kell lássuk, hogy talán a szó szerintiségre törekedve ez a legutolsó fordítás lehetne a legpontosabbnak vélni. Az a szó, amiből származik ez a kifejezés, azt jelenti, hogy valamit összekever, valamit elvegyít valaki. És ez a szó a szerítség szava, amiről ma szó van, ez egy fosztóképzővel látja el ezt a keverést, tehát olyan, ami nincs összekeverve, olyan, ami nincs elvegyítve. Hát, lehet töprengeni, hogy akkor most igazából mivel fordítsuk. Megkockáztatom, talán a legszerencsétlenebb fordítás a szelítség, testvér. Lehet Károly Gáspár azért fordítja szelítségnek, mert a galamb az egy szelíd állat. És hát ugye itt a kígyónak a ravasságával, okosságával a galamb szelítségét akarta szembeállítani. Nem teljesen elrontott fordítás, de nem nagyon jövünk rá a lényegére ennek a kifejezésnek. Ez a szelíd szó, ha valahogy próbálnám megmagyarázni, visszaadni, előttem azt jelképezi, azt jelenti, hogy csak jó van benne. Nincs összekeverve rosszal. Szeplőtlen. Nem egyik részében sincs megrontva. Nincs olyan porcikája, amely kivetni való lenne, amely sérült, amely beteg, amely egészségtelen, hanem teljes egészében jó, teljes egészében épp. Ez a kifejezés van itt. Mint a 24 karátos arany. Hogy ez nem egy ötvözet, nem egy utánzat, nem egy másolat, vagy nem csak egy gyenge másolata a valóságnak, az igazinak, hanem ez egy színtiszta, legjobb minőségű 24 karátos arany. Egy olyan élelmiszer, amely csak eredeti alapanyagokat tartalmaz, és nincs benne adalékanyag E240 meg E330. Tegnap egy ilyen szörpöt ittunk a Dobozi Református lelkésznél. Azt mondja, ő készítette a megyszörpöt, semmilyen adalék, semmilyen tartósító nincs benne, úgy áll el, évekig van egy eljárása, hogy ezt meg tudja csinálni. Nagyon finom volt. Tehát az egy ilyen szelíd szörp volt, egy ilyen teljesen tiszta, teljesen jó, csak jó volt benne, csak természetes volt benne, nem volt összekeverve egyéb egészségkárosító vagy rákot okozó anyagokkal. A Jelenések könyvében olvasunk 7 gyülekezetről, akiknek Jézus üzen. Ezekben a gyülekezetekben, a 7 gyülekezet között volt 2, amelyikre az Úr Jézus semmi jót nem tudott mondani. Minden csak rossz volt. Nagyon megfenyíti őket, itt nagyon vigyázni kell. Nagyon el vagytok szakadva az Isten kegyelmétől, igazságától. Azt hiszitek, hogy minden rendben van, de nincs rendben semmi. Nagy baj az ilyen gyülekezet. Van 3 olyan gyülekezet, amelyen összekeveredett. Bele van keverve egy kicsi rossz, valahol több rossz, valahol kevesebb rossz van belekeveredve. Össze van vegyítve világi dolgokkal. Bele ártotta magát olyanba, amiben nem kellett volna. Olyan bűnök vannak a gyülekezetben, aminek nem kellene ott lenni. Én erre is sántikál, meg arra is sántikál, embereknek és Istennek is meg akar felelni. Testi élvezeteket is akarják kielégíteni, meg a szellemi igényeket is. Összekevered egy gyülekezet. Van kettő szelíd gyülekezet, van kettő tiszta gyülekezet, a szmírnai, meg a filadelfiai. Az Úr Jézus nem mond semmi rossz. Üldözést mond, mint ahogy Máté evangélium a 10. részében az Úr Jézus is mondja, hogy ha ti ilyen szelidek, ilyen el nem keveredettek, ennyire csak jók lesztek, akkor majd törvényszékre adnak titeket, meg is fognak ölni benneteket, a saját gyerekeitek jelentenek fel. De nem fogtok elveszni. Mert attól nem kell félni, aki a testet veszítheti el, attól kell félni, aki mind a testet, mind a lelket a gyehennára vetheti. Tehát lényükben, életükben szeplőtelenek, tiszták, jók. Hát, valahogy így értettem meg én ezt a szót, ezt a szelíd szót, tehát nem egy ilyen lelki alázatnak a kifejezése van itt, persze beletartozik ez is, hanem inkább az a világgal való keveredéstől való mentesség. Egy szentség inkább. Hát mi köze van ennek a galambhoz? Mert ha már galambot említjük, akkor talán inkább a szelítség szó jut eszünkbe, mint ami Károli Gáspárt is indította, hogy így fordítsa le ezt a görög szót. De az el nem keveredés, miköz a galambhoz? Hát Jézus nem tudott magyarul, csak görögül tudott. Tehát ő azért az eredeti értelemben párosítja össze a galambot és az el nem keveredést, a szentséget, a tisztaságot. Hát nem vagyok galambszakértő, de egyszer megkérdeztem egy testvért, aki egy parasztember lévén mindenféle jószágokkal, így galambokkal is foglalkozott, és megkérdeztem tőle, hogy miért mondja az Úr Jézus, hogy szerintek a galambok. És mondtam neki, akkor már tudtam, hogy ez igazából az el nem keveredést jelenti. Adott választ, ami nekem nagyon sokat segített a megértésben. Mert mindjárt el is fogom mondani. De elmondom a két másik dolgot, amit én gondolok saját fejemből a galambról, de azt hiszem, hogy erre nem könnyű rájönni egyikünknek sem. Az egyik az, hogy a galamb az egy, nem egy ragadozó madár. Olyan a természete, hogy magvakat, legfeljebb kukacokat szed össze, de nem fogja megenni a másik galambot, nem fog rátámadni egy másik állatra, mert nem húsevő. Ilyen a természete. Nem fog belemenni soha egy véres játékba. Mert nem így van megalkotva, nem így van megteremtve. Ha nekünk van egy új teremtésünk, egy új alkotásunk, akkor mi annak a hatása alatt ledobjuk a kezünkből az ítéletnek a köveit, és bennünket nem lehet belekeverni véres játékokba, bennünket nem lehet belekeverni másoknak a lejáratásába, másoknak az elítélésébe, bennünket nem lehet belekeverni bonyodalmakba, nagy cirkuszokba, családi csetepatékba, hanem mi ebből ki fogunk maradni. És eltávolozunk ezektől, mert nem ilyen a természet. Mert egy galamb természetünk van, aki nem húsevő, aki nem ragadozó. Hát mi is így kell, hogy leszopjunk, vagy inkább megszabaduljunk a ragadozásról, és nem kell ilyen véres játékokba belemenni. Ami még a galambokra nagyon jellemző, és az el nem keveredésük nagyon szépen kiábrázolódik abban, hogy a galambok talán a legelterjedtebb állatai, madarai a nagyvárosoknak. Sok veréb is van, ezt is lehet akár mondani, de azért a vadon élő állatok általában elhúzódnak az emberektől. Nagyon kevés az az állatfaj, amely tud együtt élni az emberrel. Hát a galamb az egyik olyan állat, én ugye Békés Csabáról jövök, tehát rengeteg galamb van a belvárosban. A mozi, vagyis a színház környékén ilyen kis hegyes fém tüskéket tettek a párkányokra, mert a galambok mindig oda fészkeltek, meg oda ott pihentek, és összepiszkítottak mindent. Hát ezekre a hegyes kis tű, hegyes vas kampók, vas hegyekre nem tudtak ráülni, így akarják őket elzavarni. De ezt látjuk minden nagyvárosnak a főterein, ott vannak ezerszámra galambok, öreg nénikék etetik őket, a fejükre ülnek, a karjukra ülnek, hát persze esőkabában vannak ők, azért gondolván a tisztaságra, De a galambok együtt élnek az emberekkel. Mégsem válnak olyanokká, mint az emberek. Úgymond ott vannak a farkasok között, és mégsem kezdenek farkasokká válni. Az emberekre nagyon jellemző az, hogy felveszik azt a közeget, felveszik azt a beszédstílust, felveszik azt a modort, olyan jellemet öltenek magukra, amilyen a környezetük. Láthatjuk a gyermekeknél is. Ahol otthon állandóan szitkozódnak, a gyermekek is szitkozódnak. Ahol otthon nem tanítják meg őket arra, mert nincs ilyen példa a családban, hogy megosszák egymással a dolgokat, az a gyermek az iskolában is irigy lesz, és nem fogja megosztani az ő dolgait másokkal. De még akkor is igaz ez, amikor valami új környezetbe kerülünk. Olyanok leszünk, hát magamon is észreveszem. Van ennek jó oldala, de van ennek nagyon rossz oldala is. Emlékszem egy olyan Békés Csabai lányra, akivel egy ifjúságban jártunk, nagyon okos volt nyelvtanból, helyesírásból, szépbeszédből, szavalásból, és ilyen versenyeket nyert, aztán ilyen szakmát is tanult, könyvtáros lett, nagyon sokat olvasott, nagyon sokat beszélt, előadásokat tartott gyerekeknek, és elkerült egy falusi környezetbe a városi lány. Évekig nem találkoztunk, és egyszer összefutottunk vele. És megdöbbentem, hogy falusiasabban beszélt, parasztosabban, ízesebben beszélt, mint az odavalósia. Annyira átvette, hogy nem dolgozott, gyermekeket szült, a férje mellett, a falunak a szélén éltek, hát ott az öreg mamáktól, emberektől, most nem mondom, hogy csúnyán beszélt, tehát az a tájszólási jelleg, az a városias, az az irodalmi kifejezése teljesen eltűnt. És meg ezeket a, ezt a parasztos beszédet vette fel. Hát csak ámultunk a feleség ellen, nézd már milyen lett. Az ember elkeveredik, és sajnos még lelkileg is. Belekerülünk abba a környezetbe, és rakad ránk. Fröcskölik a sarat, és besarazódunk, és annyi sár lesz már rajtunk, hogy mi is tudunk gyúrni egy gombócot, mi is tudunk már dobálni sarat. Bekerülünk irigyek közé, irigyekké válunk. Bekerülünk ellenségesek közé, ellenségesekké válunk. Bekerülünk pletykálók közé, és pletykálókká válunk. Olyanok leszünk. A galambok nem lesznek pletykálók, nem lesznek ellenségesek. Ott élnek az emberek között, és ugyanúgy az ösztöneik szerint élnek tovább, nem keverednek bele, nem lesznek lefizethetők és nem lesznek hazugok, nem fognak tolvajkodni, és nem válnak olyanokká, mint a nagyvárosi emberek. De talán az el nem keveredésben a legszebb példa az, amit így Misa bácsitól tanultam, a gazdaembertől, mert azt mondta, hogy a galambot, ahogyan tudjuk is, sokszor használták, különösen régen, de még a II. Világháborúban is nagy-nagy előszeretettel rengeteg galambot felhasználtak arra, hogy titkos üzeneteket továbbítsanak a frontvonal az ellenség fölött. Hát kezdetben, nem tudom melyik fél alkalmazta korábban, kezdetben rá sem jöttek, mert ugye a rádió hullámokat már lehallgatták, a futárokat elkapták, tehát a madarak azok szállnak az égen szabadon. Ki gondolta arra, hogy ott van a kis levél, ott van a kis üzenet. Amikor rájöttek erre, akkor az állatokat lemészárolták. Ha postagalam volt, ha nem. Ezerből egy volt postagalam, de mindegyiket igyekeztek lelőni, ami a fejük fölött elment, hogy ne jusson át az üzenet. Szegény galambok meglettek itt tizedelve. És a postagalambokban ez a csodálatos és ez az érdekes, hogy amikor nagy távolságokat is megtesznek ezek, több száz kilométer, van ilyen postagalom verseny. Hát nem emlékszem már sajnos, hogy melyik a rekorder, de több száz kilométert megtesz a galamb, úgyhogy nem keveredik el. Megbízzák annak a levélnek az elvitelével, és az ő ösztönei olyanok, hogy haza akar menni. És olyan jól tud tájékozódni, hogyha elviszik egy teherautón, elengedik, ő tudja, hogy merre van az irány. Hát egyesek a napállására fogják ezt, mások a föld mágneses terére, hogy azt érzékelik, ki tudja igazából mit érzékelnek. A lényeg, hogy érzékelik és hazamennek. És amikor repül a galamb fiú az üzenettel oda kötve a lábához, akkor jön a galamblány, nem áll le turbékolni, hanem repül tovább. lát egy csodálatosan szép helyet, hú, itt jobb lenne fészket rakni, mint otthon, abban a nagyvárosban, vagy ilyen-olyan lepusztult helyen, milyen szép zöld mező, hegyek vannak itt, forrásvíz, nem áll meg a kaland. Viszi tovább az üzenetet. Nem keveredik el. Azt mondja Jézus, legyenek ilyen. Itt nem keverednek el. Láttok ilyen szépséget, olyan kényelmet, amolyan gyönyörűséget. Tagadjátok meg ezeket. Repüljetek el felettük. Lépjétek át, mint egy kavicsot az utcán, amiben nem botlotok fel. És vigyétek az üzenetet. Juttassátok el a célba. Így bocsátja el Jézus az övéi. Ugye milyen szép üzenet. Ez a szó, amelyről most én beszélek, amelyet ugye 10 féleképpen is le lehet fordítani, nem olyan sokszor fordul elő a Bibliában, ezen a Máté 10-16-on kívül még 2-szer. Nézzük meg most ezeket a helyeket is. Hát mondanom sem kell, nem a szelítség szó lesz, amit olvasni fogunk, sőt a 3 helyen 3 féle fordítással fogunk találkozni, de egy picit próbáljuk ezáltal is jobban megérteni ennek a szónak az üzenetét, az el nem keveredés üzenetét. A Rómaiakhoz írt levél 16. rész, 19. vers. Tehát Róma 16, 19. Mert a ti engedelmességetek mindenekhez eljutott. Örülök azért rajtatok, de akarom, hogy bölcsek legyetek a jóban, ártatlanok pedig a rosszban. Hát itt az ártatlan kifejezés van, ugyanarra a görög szóra, amit a másik helyen szerénységnek fordít Károli Gáspár. Ártatlanok a rosszban. Ugye értjük, miután elmondtam a galambos példát, ne keveredjetek össze a rosszal. Legyetek a jóban álhatatosak, legyetek bölcsek, legyetek teljesen jók, és ne kerüljön semmi kosz, semmi piszok, ne keveredjék bele ebbe a jóba. Egyszerűen erről van szó, ártatlanok a rosszban, tehát mi ezt nem követtük el, mint az én gyerekeim. Valami rosszaságot csinál valaki, van 3 gyanúsított, kirajzolta ezt, ugye a nagyok már nem rajzolnak ilyet, a kicsik még nem tudnak, hát akkor ott van 3-4 gyermek, aki megtehette, hát akkor 2-3 ártatlan, egy meg oda rajzolta azt a dolgot. Akkor egy olyan nyomozás, nem könnyű dolog. Amikor ártatlan vagyok a rosszban, akkor nem keveredek bele ilyen rossz dolgokba. Nem keveredek össze a helytelen, Isten előtt utálatos dolgokkal. Filippi levél 2. rész, 15. vers a következő. Tehát Filippi 2.14-től olvasom, hogy értsük az összefüggést. Mindeneket zúgolódások és versengések nélkül cselekedjetek. Hogy legyetek fedhetetlenek és tiszták, ez a mi szavunk, tiszták, Istennek szeplődlet gyermekei, az elfordult és elvetemedett nemzetség közepette, akik között fényletek, mint csillagok e világon, életnek beszédét tartván elérők. Tehát van egy üzenet, életnek beszédét kell eljuttatni hozzájuk, kikhez? Akik elfordultak és elvetemedettek. Nekik volt egy irányuk, nekik is Isten megbízott minden embert, hogy az ő képmássá fordozza. Ezek eltorzultak. Ezek nem ábrázolják ki azt, amit ki kellene ábrázolni, mint egy elmosódott levél, amit a koszos eső elmosott és kivehetetlen ákombákommá ázik. Olyanok lettek, elfordultak, meglátták azokat a szépségeket, hiúságokat, és elvetemettek, elfordultak, elkeveredtek a világgal. De ti legyetek tiszták. Ugye szokták a vendéglátásnál is kérdezni, hogy szódával kéred a bort, vagy tisztán. Az egyiket összekeverjük, a másikat nem keverjük össze semmivel. Hát azt mondja az Úr Jézus, legyetek ilyen tiszták. Ne keveredjetek össze semmivel. Ne legyetek azok az elfordultak, azok a kificamodottak. Hanem ti legyetek ezek a tiszták. Ezek a szelidek. ezek a szentek. Sorolhatnám még a többi 10 fordítás, mind igaz testvérek, egy se rossz. Nem lehet magyarul egy szóban visszaadni, görögül vissza lehet. De így is meg tudjuk érteni ennek az értelmi üzenetét. Két állatról van itt szó, akiket példaként állít elénk az Úr Jézus. Ugye az egyikről már szó volt, a galambról. Hát ha kimondjuk ezt az állatnevet, hogy galamb, akkor ha a Bibliára gondolom, mi jut erről eszünkbe? Vagy ki jut erről eszünkbe? Noé kívül. Még egy magasztosabb személy. A Szent Szellem, így van. Isten szelleme. Bár Noé is, meg még talán egy-két történet kötődhet galambokhoz, de Istennek a szelleme. Ha azt a szót mondjuk, hogy kígyó, és megint a Bibliát talajon maradunk, akkor mi jut eszünkbe? Hogy ki? Akkor a sámlán. Igaz? Milyen érdekes. Nem véletlenes sem. Tehát ezeket a jelképeket a Biblia soha nem önkényesen használja, hanem azért ennek mindig van valami értelme. Ha találkozunk a kovásszal, az Ószövetségben, Jézus példázataiban, Pál apostol leveleiben, annak mindig lehet, ha nem biztos, hogy teljesen szoros összefüggéseket találni, hiszen ezeket nem egy ember írta ide is, oda is, amoda is, hanem Isten szelleme, amely azért szabadabb, mint az embernek a gondolkodása, de valami összefüggést, jó üzenet, értékű összefüggést mindig lehet találni. Nem véletlen az, hogy az Úr Jézus azt mondja, hogy legyetek azért okosak, mint a kígyók. Hogy lehet egy ilyen visszataszító állathoz, különösen egy ilyen visszataszító állathoz hasonlítani, egy ilyen ajánlani Isten népének, amely aztán a sátánnak a megtestesítője, kifejezője. Testvérek, azt kell mondjam, hogy a sátánban nem az okossága az, ami elvetendő, és amely visszataszító. Nem az okosság. Nagyon okos, nagyon intelligens, nagyon ravasz valaki az ördög, és nagyon érdekes, hogy ezt az okosságát, ezt a bölcsességét, inkább okosság, mint bölcsesség, mert a bölcsesség beszámítja Istent is, az okosság az nem feltétlenül. Ez az okosságát ugyanis Istentől kapta. Isten egyik legokosabb teremtménye, ha nem a legokosabb, a sátán. Nem azzal van baj, hogy okos, hanem az irányultságával van baj a sátánnak. Hogy mire használja ezt az okosságát. Ugye készült arról film is, és volt közöttük magyar ember is, vagy magyar származású, akik az atombombát legyártották, meg kitalálták, kifejlesztették. És amikor látták, hogy micsoda pusztítás okoz ez, akkor mély lelkiismereti kérdést és gyötrelmet okozott ez a számunkra. Hát az ördög nem fog ilyen lelkiismereti problémába kerülni, ennél sokkal nagyobb problémába fog kerülni majd, amikor elvettetik a kénkövelizó tóba. De az embernél is van olyan, hogy van olyan képessége, amely rendkívüli. Megdöbbentő, hogy a részecskékben rejlő energiát fel lehet szabadítani egy módszerrel. Ez egy borzasztó dolog belegondolni a mélységeibe. Ma se látják teljesen át a tudósok ezt. De Isten csodálatos világát tükrözi, hogy csak ez a fadarab, amiből ez a harmónium készül, tele van energiával, belső energiák feszülnek benne, csak egyensúlyban van, ez ezért nem robban fel. De ha felborítjuk az egyensúlyt, bizonyos anyagoknál ezt meg tudjuk tenni, kirobban az anyagban levő energia. Ezt Isten így teremtette meg, az anyag feszül energiától. Fel lehet használni ezt jó célokra is, és fel lehet használni nagyon alantas célokra is. Érdekes, hogy Isten nem vonta vissza a sátán okosságát, vagy nem csapta agyon a sátán. Na, fellázadtál ellenem, véged van. Hogy miért nem tudom, testvérek, hogy miért vannak farkasok, nem tudom. De én ezért nem hibáztatom Istent egy csöppet sem, mert engem kimentett a farkasok közül, és nekem pajzsot, védelmet nyújt a farkasok között, okossággal, szelítséggel. Tehát irányultsága Isten ellenes a kígyónak, Azt mondja az Úr Jézus, legyetek olyan okosak, mint a kígyó. Aki teremtett okosságát használja, mai napig is, jár az agya, gondolkodik, próbál ártani Istennek, az ő népének. Hát ti is, amilyen okosságot adott nektek az Isten, használjátok, gondolkodjatok, ne legyetek olyan buták, akik nem nyúlnak azokhoz a képességeikhez, amellyel Isten megteremtette őket. Gondolkodjatok, elmélkedjetek, bölcselkedjetek. De olyan legyen ennek az irányultsága, hogy bele ne keverjétek a ti gondolkodásotokban rossz. Tehát irányszab. Van egy erő, legyetek okosak, az ész az egy erő, hatalom, de ennek az okosságnak legyen egy iránya. Az ördög eltért ettől az iránytól, de a galambok nem térnek el kijelölt iránytól. Mennek a cél felé, és azt akarják, hogy célba érjen az üzenet. És legyetek nagyon okosak, de már eltértek az iránytól, nagy baj van. Ha nincs bennetek a galamb lelkülete, hiába van meg bennetek a kígyó okossága. Legyetek okosak, mint a kígyók, és legyetek tiszták, legyetek el nem keveredettek, mint a galambok. Legyetek olyan okosak, mint az ördög, vegyétek fel vele okosságban a versenyt, ne tudjon túljárni az eszeteken a sátán. Ezt jelenti ez. De legyetek olyan szentek, mint Isten szent szelleme. Mert a szent, Isten szellemében semmi rossz nincs. Soha nem érintett gonoszt, és soha nem ad gonoszt, és csak mindig jót, és mindig Isten ajándékait közli velük. Szent. Hát ilyen okosak, és ilyen szentek legyetek egyszerre. Mint Jézus. Mint Jézus. Nem lehetett túljárni az eszén. Az ördög megkísérti, ugye? Milyen ravasz cselekkel? Neked adom mindezt, hogyha leborulva imádsz engem. Túl tudott járni az Úr Jézus eszén? Nem tudott. Nem tudott. Felette áll. És szent volt. És azt mondta, nem megyek bele a bűnbe. Még a te kedvedért sem. Még a magam kedvéért sem megyek bele a bűnbe. Hanem Isten kedvéért inkább választom a halált. Hogy lehet egy galambot eltéríteni az üzenet közvetítésétől? Kis turbékoló tubicákkal nem lehet. Gyönyörű tájakkal nem lehet. Csalikkal nem lehet. Nem étkezik, repül. Mi foglalkozik az élelemmel? Neki repülni kell haza. Puskával meg lehet állítani. Ahogy a németek megállították. Postagalambokat úgy meg lehet állítani. Az Úr Jézust is meg lehetett állítani így. Vasszegekkel, meg kivégzőhelyjel, meg hazug vádakkal, istentelen perrel meg lehetett állítani azt a fajta szolgálatát. Hát persze az ő szelleme ugyanolyan szabadon szárnyal tovább ma is, és az üzenet hangzik. Tehát olyan szempontból Isten munkáját nem lehet megakadályozni. De a bennünket egyszer, mint egy galambot, puska elé állítanak, és azt mondják, ha megtagadod, az üzenet közvetítését megjelölsz. Ha nem tagadod, meg meghalsz. Akkor csak azt mondhatjuk, hogy dehogy halok én meg, ha te engem lelősz. Nem jól tudod ezeket a dolgokat. De én a célomtól el nem fordulok. Nem keveredek el. Nem fogom az életemet drágábbnak tartani. Nem fogom magamat jobban szeretni, mint Jézus. Én az ő életét szeretem. Nem a magam életét szeretem. Ha valaki nem veszi fel az ő keresztjét, ha valaki jobban szereti önmagát, fiát, lányát, feleségét, gyermekeit, nem lehet az én tanítványom, nem jöhet be az én országom. Csak aki viszi az üzenetet, nyíl egyenesen a cél felé. Erről szól a mi életünk. Erre bocsát bennünket így ki Jézus. És ezt a példát hagyja rá. Pontosan ugyanígy cselekedte ő is. Eljutott az üzenet a célba. Eljutott testvére. Itt van benne a célba ígni. Ide Gáborosnak a szívébe eljutott. Mert nem tette le az üzenetet félúton. Mert nem keveredett el Jézus. Mert nem féltette a maga életét, hanem az én életemet féltette. És meg is tartott engem. Nem veszett el senki azok közül, akiket nekem adtál, csak a veszedelem fia. Tudtuk is előre, hogy el fog veszni. Hát testvérek, ami üzenet ránk van bízva, azt meg ugyanígy juttassuk el a célba. Azokhoz a lelkekhez, azokhoz az emberhez, nem kímélve magunkat, hanem okosan és szentül célba érkezve az Isten üzenetével. És mi magunk is úgy, hogy célba érkezzünk. Amen.
Amen.